Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy állunk a túlélési gyakorlaton. Itt van velem Arató András, az igazgatóság elnöke. Szervusz!
Szervusz, és jó napot a hallgatóknak!
Őt is kérdezhetik arról, hogy mi a helyzet, mi lenne a jó, mi az oka annak, hogy úgy állunk, ahogy, mit kéne tenni. Szóval minden, ami eszükbe jut, jöhet. Én pedig azért elmondom, hogy vannak más témáink is, és azokról is beszélgethetünk. Így például az, hogy Orbán Viktor az idősügyi tanács mai ülésén is megismételte a nyugdíj kiegészítésekről szóló korábbi bejelentéseket, vagyis nem mondott semmi újat, de azt nagyon hangsúlyosan, mégis sokszor megismételve elmondta. Hadd jegyezzük meg, hogy a nyugdíjasokkal ebben az országban a kormány nagyon jól bánik. Aztán ugyancsak ő a jogállamiságról is beszélt tegnap este, amikor sajtóértekezletet tartott az itt tárgyaló finn miniszterelnökkel, és azt mondta, hogy a jogállamiság számunkra becsületbeli ügy. Jegyezzék meg, becsületbeli ügy. Aki ezt feszegeti, a becsületünkbe gázol 40 évnyi diktatúra tapasztalat után, mondta ő. És nekem a szám is tátva maradt, hát önöknek, és attól vajon szintén tátva maradt el a szájuk, hogy ugyancsak a miniszterelnök fake newsnak, hamis hírnek nevezte, amikor egy finn újságíró nem is hozzáintézett kérdésében azt kérdezte, hogy Orbán Viktor veje vajon valóban uniós pénzekből gazdagodott-e. A finn miniszterelnöknek szólt a kérdés, Orbán közbeszólt, fake news, mondta, fake news. És most jön a ráadás a finn miniszterelnök budapesti tárgyalásairól, köztük Dobrev Klárával és Karácsony Gergellyel, illetve Orbán kijelentéseiről alig pár mondat jelent meg a Fidesz média zászlóshajójában, a Magyar Nemzetben. Méghozzá egy olyan cikk alján, amely alapvetően a finn politikus prágai látogatásáról szólt. Vajon miért dugták el? Ennyire kínos? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy egy karrierdiplomatát jelölt Trócsányi László bukása után európai biztosnak a magyar miniszterelnök, mondván el akarja kerülni, hogy az Európai Parlament kénye kedve szerint válogasson a magyar jelöltekben. De hát nem került el, válogatott és selejtezett. Mit gondolnak ezen kívül arról, hogy a Fidesz hétvégi kongresszusán Semjén Zsolt az ellenzékről szólva Schneider-Bauer koalícióról beszélt, a Jobbik elnökére és Bauer Tamás egykori SZDSZ-es képviselőre utalva mondván, a Jobbik átmasírozott a Spinoza ház szeánszára. Ezt hogy kell érteni? És végül beszéljük meg, hogy a Magyar Telekom is beszállt a ferencvárosi választási kampányba, azt kifogásolva, hogy az ellenzék közös polgármesteri jelöltje Baranyi Krisztina választási plakátjain a Telekom által használt magenta színt alkalmazta. Na és? Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. És akkor hogy állunk a gyűjtéssel?
Hát akkor kezdjük a számokkal. Én ilyenkor a gyűjtési hét, a túlélési hét 9.-10. napja táján be szoktam jönni hozzád. Egyrészt azért, hogy beszámoljak arról, hogy hogy állunk, amit egyébként jól lehet követni a honlapunkon is, meg hát mondogatjuk is folyamatosan. Másrészt pedig ilyenkor szeretnék egy kicsit hatni a bizonytalanokra. Mert a biztos támogatók, azok biztos támogatók, rájuk nem akarok hatni.
Ez olyan, mint a választás, nem? Mindig a bizonytalanokat kell.
Van egy jelentős különbség, hogy míg választáskor csak egyszer lehet szavazni, támogatáskor lehet akár többször is támogatni ugyanannak a személynek. De félretéve a tréfát, tehát a biztos nem támogató, ugyan nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, hogy ki ő, feltehetőleg az, aki amikor megkérdezik, hogy melyik rádiót hallgatja, akkor nem mondja meg, hogy a klubrádiót hallgatja. Ő rájuk nem biztos, hogy tudok hatni, illetve nagy valószínűség. A bizonytalanokra szeretnék hatni, és most ebben a túlélési gyakorlatban, vagy ezzel körülbelül egy időben egy csomó olyan megjegyzéssel, kérdéssel találkoztam, ami ilyen misztikus dolgokat takar, és szeretném, hogyha a beszélgetésünk során ezekre kitérnek, illetőleg, hogyha a hallgatók itt is elmondanák ilyen típusú felvetéseiket, akkor tudnék rá reagálni, és talán valamilyen...
De a számok nem tartoznak a misztikum nem, körébe,
a,
ugye?
A számok az azok a 15 óra állásról kapott szám, az adományok mértéke az 33.342.000 forint, nyilván ebben a pillanatban ez már nem igaz, remélhetőleg, hát ez fölfelé tud csak szerencsére menni, e pillanatban még nincs olyan neri varázslat, hogy ez visszafelé is tudna menni, és összesen 2355 személytől kaptuk ezt a támogatást. Hogy most ezt hogyan értékeljük? Hát az a tavaszi gyűjtés során, meg a tavaly őszi gyűjtés során a 70 milliót meghaladta a támogatás mértéke, majd kitérek arra, hogy miért fontos ma már ez az ilyen kicsit nagyobb szám, mint egy-két évvel korábban. Időarányosan ez azért egy olyan 20%-kal, 20-22%-kal kevesebb, mint
mint
tavaly ősszel. Amiből annyi, tehát semmi nem következik a végeredményt illetően.
Lehet, hogy csak annyi következik, hogy eddig szeptember vége volt, és talán hónap végén az emberek egy része meggondolja, hogy hát hova fizessen.
Igen, közben fizetésnap van a túlélési gyakorlat vége felé, nyugdíj kifizetés van. Azon semmiképp sem változtat, ami most már 9 éve, vagy 8, több mint 8 éve egy folyamatos stressz nekem, nyilván elsősorban nekem, mert hát ebben a vonatkozásban
ilyen vagyok azért. Nekem is.
Neked is.
Meg mindannyiuknak, sőt, ne vonjuk meg ezt az érzést a hallgatóktól sem. Gondolom, ők is stresszben vannak, ha belegondolnak abba, hogy akár meg is szűnhet a rádió, mert nincs rá pénz.
Helyesbítek, elsősorban Bolgár úrnak,
nem,
a hallgatóknak, és a végén valamelyest engem is izgat. De hát azért abban az értelemben hadd helyezzem magam az izgatottak, izgulók első körébe, hogy hát azért, hogy mondjam, én vagyok ennek a dolognak az élén, a tetején, és hogy sikerül-e vagy sem, ezt én érzékelem közben elsőként, ha úgy tetszik, akkor közvetlenül bőr alá jön ez a fajta injekció, de nem is érdemes ebben sorrendet tenni, mert én szerintem, hogy egy kicsit még nagyképűbben fogalmazzak, itt a tét Magyarországon a szabad hang, az alternatív hang. Hát csak gondoljunk el arra, hogy minap volt ugye ez a hír, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő autóval követték, vagy támogatták azokat, akik az ellenzéki plakátokat, azt hiszem a második kerületben rongálták, szedték le. Na most, ha mi nem lennénk, és még néhány hasonló szabad médium, de hát talán miénk a legerősebb hangban biztos a legerősebb, akkor a hír valahogy úgy hangzana, hogy Soros limuzinján az ő civil szervezetei folyamatosan szedték le a Fidesz plakátokat. Most sarkítottam, de lehetne bármit is mondani. A fake news az szemben semmilyen fake nem lenne. Tehát azt gondolom, hogy a tét nagyon sokaké, talán olyanoké is, akik esetleg nem hallgatnak minket, vagy nem is érdekli a Klubrádió sorsa, de az ország szempontjából ez rendkívül fontos.
Csak éppen az elmúlt egy-két évben azok a független, szabad orgánumok, portálok, médiumok, nevezzük őket akárhogy, amelyek megpróbálják ezt a fajta szabad hangot érvényesíteni, vagy hallatni a hangjukat, azok ugyanúgy rászorultak a közönség támogatására, mint mi. És látjuk, hogy látszólag jól menő, korábban mindenképpen anyagilag jól ellátott szerkesztőségek kénytelenek a közönséghez fordulni, hogy nekik is szükségük van már arra, hogy külön támogassák őket.
Hát nagyon szomorú a helyzet Magyarországon a sajtószabadságát illetően. Nyilván nem én fogom reklámozni, hogy más támogassanak, de az ellen sem fogok szólni. Van egy jelentős különbség, itt a print médiában, ha gondolunk, akkor azért ott az eladott példányszám után konkrét bevétel keletkezik. Az nincs rendben, hogy a magas eladott példányszám ellenére alacsony reklámbevétel van, de valami fajta tervezhető bevétel van. Van valakinek, valamelyik médiumnak 10 vagy 20 ezer előfizetője, azt ki lehet számolni, hogy lapszámonként mennyi bevétel az egy gazdálkodási alap. Ez a rádió műsor előállítójánál ez a fajta előny, vagy ez a fajta bevétel, ez nem létezik.
Egy hallgató van a vonalban, hogy ezzel kapcsolatos-e a kérdése, vagy hozzászólása, még nem tudjuk, de pillanatok kérdése, hogy megtudjuk. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Róna Judit vagyok, és hát szorosan nem kapcsolódik a kérdésem ehhez a témához, de nagyon drukkolok a Klubrádiónak, ugyanis csak tőle, nála tudom felvetni. A Klubrádióban tudom felvetni azt a témát is, amiről szeretnék beszélni.
Mondja!
Én visszatérnék a pénteki klímaügyre, a klímatüntetésre. Olyan értelemben, hát én is ott voltam, és nekem a legjobban az a tábla tetszett, amin az volt, hogy sajnálom, anya, nem tudlak nagymamává tenni ezen a bolygón, mert nincs kijárat. Tehát, de nekem az jutott eszembe erről az egészről, hogy felmerült egyszer-kétszer a médiában ez a Budapest alatti kőolajmező.
Nem, a vicc az, hogy nem merült fel eléggé. Nekem is föltűnt, én szóba is hoztam, de azt gondoltam, hogy majd az ellenzéki jelöltek el fogják mondani, hogy micsoda dolog ez, hogy tudomásul veszik, hogy itt lehetne kutatni Budapest alatt földgáz vagy olaj után. Mi ez az őrület?
Ezt a számból vettek ki, mert pontosan ezt akartam én is kérdezni, hogy nem hallom a tiltakozást. Egyszerűen nem hallom, na most a fake newsokról volt szó, hát a Klubrádió talán megtudhatná, hogy ez fake news.
Nem.
Hát ez az.
Nem, egy olyan térségre adta ki bányászati kutatási engedélyeket, amelyekbe Budapest bizonyos területei, mondjuk Zugló is beletartozik.
És ha
lehet, hogy ott találnak majd egy Szaúd-Arábia méretű olajlelőhelyet, és akkor hát sajnos az Zuglónak annyi, de Magyarország fantasztikusan meggazdagodik, de ez persze csak
hát a... nem Magyarország meggazdagodik.
Az is igaz.
Nagyon mélyen kell fúrni, és akkor eljutunk Venezuelába, ahol viszont megtaláljuk
hát
a alattunk lévő olajat.
Igen,
de igaza van, mert nekem is föltűnt, és valahogy...
Nem azért vetettem föl, mert Zugló alatt lakom, hát ez az egész országra kihat. Azért, mert néhány ember nagyon jól jár vele, hogy igen, akkor föltúrják az egészet, fölrobbantják, tehát ennek utána kéne járni. Ha ma valami, akkor ez klímaügy.
Hát hogyne. Abszurdumnak hat az egész,
igen,
és még az is lehet, hogy formalitás, de hát azért vannak a politikusok, hogy egy formálisan erre lehetőséget adó rendelkezésre fölhívják a figyelmet, és megértessék az emberekkel, hogy ilyen abszurdum nem történhet. Lehet, hogy elvileg igen, gyakorlatilag nem, azért vagyunk itt, hogy figyelmeztessünk.
Hát és vagyunk egy páran, akik igen, ez ellen erélyesen tiltakoznánk, ha lenne hol. De hát igen, elsősorban az ellenzéki politikusoknak és a médiának kéne ezt felvetni.
Köszönöm,
hát
hogy szóba hoztam.
Hát szerettem volna, de még ez a legfontosabb.
Jó, köszönöm szépen, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
Akkor egy hallgató helyett is kérdezek, hogy miután azt mondtad, hogy elmarad a mostani befizetés az elmúlt két alkalométól, legalábbis időarányosan, van-e valami tipped arra, hogy miért?
Hadd ne innen induljak, de ide lukadok mindjárt ki. A helyzet az, hogy 2015-16 fordulóján, úgyhogy a 2015-ös évben úgy léptünk bele, hogy szinte teljesen reménytelen volt a helyzet, anyagi értelemben. És akkor ugye találtunk egy befektetőt, aki a 2015-ös év során és a 2016-os év elején befektetett összességében 140 millió forintot. Ezért egyébként 14,4%-nyi részesedést szerzett, ennyi részvényt szerzett a Klubrádió részvénytársaság alaptőkéjével. Leegyszerűsítve a dolgot, ennyi szavazata van a 85,6-del szemben. Én azt gondolom, hogy ez a Brit Media Kft. Volt ez a befektető. Én azt gondolom, nem gondolom, így van, hogy ez egy olyan segítség volt, amivel ezt az időszakot, a 15-16-os évet túléltük. Utána kaptunk még egy segítséget 16 nyár végén, az kevésbé volt önkéntes, amikor megnyertük a média tanáccsal szemben a kisebbik részét a kártérítési pernek, ez egy 120 milliós nagyságrendű összeg volt. közben zajlottak a gyűjtési hetek, és hát úgy nagyságrendileg átlagosan ilyen 50-55 millió forint gyűlt össze, meg a folyamatos támogatás. Arról sose szabad elfelejtkezni, mert vannak, akik ezt beállították a számlájukon, minden hónapban utalnak. Ez a plusz pénz, ami összességében olyan a két tétel együtt olyan 4,5 milliárd forint, 250 millió forint volt, ez körülbelül ennek az évnek az elejére, közepére hát szívódott fel. Ennyi idő alatt ennek a hatása megszűnt. De közben szerencsére a hallgatói támogatottságunk, az a támogatói kedv az megemelkedett, és nem, hogy nem csökkent 50 millióhoz képest, hanem 70 millióra, mondhatni, hogy szinte tartósan, reméljük most is az lesz, tartósan ezt a 70 milliós nagyságrendet ért el. Ezzel újabb időszakok tolódnak
ki. Ezzel valahogy kihúzzuk, ugye, mert ezt a kétszer van egy évben, hozzá van még a Hadd Szóljon Egyesület, amely ugyan ennél kevesebb, de azért mégis nagyjából lehet rá számítani.
Hát ugye ez összességében megközelíti az évi 200 millió, 180-200
millió. Meg az 1%-os, ez így együtt
valamennyi kereskedelmi, körülmény. Így van, valamennyi kereskedelmi, nagyon minimális, de kereskedelmi bevételünk is van ebben a ordas környezetben. Azt is meg kell becsülni, hogy egyáltalán van. Tehát most az a tartalék, amit 2015-16-ban sikerült ilyen módon elérni, az ugyan megszűnt, de több tartalék jött, ha úgy tetszik, akkor a támogatói körből. Tehát ezzel úgy az elmúlt 4 évben egyensúlyban voltunk. Azt, hogy persze mi lesz a mostani gyűjtési hétnek, vagy gyűjtési időszaknak a végeredménye, azt nem tudjuk. De fordult elő egy pár telefonhívás, beszélgetés, ami során vetettek fel nagyon érdekes kérdéseket.
Brit média és a részesedése, ugye ez a visszatérő dolog?
Hát igen, tehát ez egyik, hogy akkor az, én nem tudom, hanyatszor mesélem most itt el a tulajdoni arányokat, hogy a lényegét tekintve...
A helyzet 2016 óta nem változott.
Hogy lényegében 86%-ban én tulajdonolom ezt a rádiót, és 14%-ban a kisebbségi tulajdonos. Ez nem változott közben. De például a múlt héten volt egy olyan kérdés, hogy igen, tényleg 14%-a van a brit médiának, mikor csökkent le 51%-ról. És hát ugye akkor egy pillanatra levegőt vettem, és hát soha nem volt. Tehát olyanok, akik folyamatosan követik a klubrádió sorsát, azok is tesznek fel ilyen típusú kérdéseket.
És vajon miért, hogy ez éppen az utóbbi hetekben, hónapokban erősödött föl, amikor lényegében velünk kapcsolatban az égvilágon nem történik semmi, mondjuk azt kivéve, hogy néhány független médiumban, labban, portálon megjelenik, hogy hát a klubrádió is abba az érdekeltségbe tartozik, mintha oda tartozna?
Nem kerülöm meg természetesen a választ. Ezekben a felvetésekben, beszélgetésekben gyakran szóba kerül az EMIH. Hát egyrészt abban a kontextusban, hogy akkor most ők döntenek-e arról, hogy itt mi történik. Ezt elég egyszerűen vissza lehet utasítani, egyrészt a tulajdonosi struktúrával, másrészt hallgatni kell a klubrádiót. Én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy talán még határozottabb a közéleti állásfoglalása a klubrádiónak, érdemi változás ebben nem történt. A hálát talán nem jó kifejezés, de én nagyon nagyra értékelem, de a hála is jöhet ide, csak az olyan kicsit gicses kifejezés. Én nagyon nagyra értékelem, ami 2015-ben történt, egy olyan helyzetben kaptunk segítséget, nem ingyen, mert hiszen adtunk 14% részesedést, amikor nem volt alternatív megoldás. A B-tervet kérdezted, majd erre visszatérünk, nem volt B-terv. 2015 januárjában úgy nézett ki, hogy február elején se villanyszámlát, se fizetést nem sikerül majd fizetni. Akkor sikerült valahonnan 10 millió forintot adományt szerezni, azzal egy picit átvészeltük. A 10 millió az körülbelül a 30-40% a havi költségünknek, csak hogy lehessen ezt hova helyezni. Volt akkor 15-ben egy márciusi közepesen sikeres gyűjtés, ami az én tárgyalási pozícióimat javította, vagy lehetővé tette a befektetővel. Nem mondom, hogy szembe, mert hát ez párhuzamba mutatott, és aztán 15 júniusában megállapodtunk abba, aminek a maximuma az lett volna, hogy akár 25%-ig mehet el a befektető részesedés, de ez végül megáll 14%-nál, hála a médiatanács kártérítési kötelezettségnek, és így tovább. Rögtön azt tegyem, hadd tegyem hozzá, hogy én nekem nagyon-nagyon sok kérdésben teljesen más a véleményem, mint a tulajdonostárs mögött lévő entitásnak, az EMIC-nek. Hát például más, hogy gondolkodom én a világ keletkezésére, mert a magam részéről nem vagyok hívő, ateista vagy materialista vagyok, teljesen más, hogy gondoljuk. Más, hogy gondolom, szerintem alapvetően, hogy milyen kompromisszumokat lehet kötni, vagy kell kötni ezzel a most fennálló társadalmi rendszerrel, a NER-rel. De azért, mert máshogy gondolkodunk, még nem kell, hogy ellenfeleknek vagy ellenségnek tekintsük egymást, különösen azért, mert egyik fél sem tesz kísérletet arra, hogy a másikra rákényszerítse az ő véleményét. Senki nem mondja azt nekem, hogy nekem most hinnem kell abban, hogy 6000 éve jött létre minden, ami itt körülött, majdnem 6000 éve jött. Senki nem mondja, hogy én nekem akár a kinevetsz a végénben, a végénnek a legvégén kellene valami, amit a vezérrel kapcsolatban jót mondani, nem is nagyon sikerülne. Tehát ez a dolog egy, úgy gondolom, egy normális egymás mellett élésben zajlik. Ők eldöntik, hogy mit hogyan csinálnak a maguk területén, mi meg itt eldöntjük, hogy mi mit csinálunk a mi területünkön.
Vissza fogok még térni a hírek után erre, jó? Mert vannak bizonyos olyan fejlemények, vagy voltak, amiknek alapján az emberek azt gondolhatták, hogy de azért valaminek mégiscsak kell lennie, hírek után meghallják.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Arató Andrással ülünk itt, és van egy hallgató a vonalban. Halló!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket.
Jó napot.
István vagyok. A hallgatókat is szeretettel üdvözlöm. A túlélési gyakorlathoz lenne egy kis hozzászűzni valóm. Két észrevételem van. Tavaly, meg talán tavaly előtt is nagy örömmel tapasztaltuk, hogy neves képzőművészek alkotásainak a megvásárlásával is lehetett egy bizonyos formában támogatni ezt a szép munkát, amit Önök végeznek. Mi is igénybe vettük mindkét alkalommal. Most idén egy kicsit hiányolom, hogy ilyet most nem hallottunk, pedig hát nyilván nagyon sok miszélénk kézművész van az Önök köreiben, akinek a képeivel lehetne segíteni, árával lehetne segíteni az Önök munkáját. A másik pedig az, hogy a mi oldalunkon ugye módosabb és kevésbé módosabb és nyugdíjas lelkes hallgatók és támogatók találhatók. Azt veszem észre, hogy a betelefonálással egy bizonyos díjtételt le lehet segíteni az Önök munkáját és túlélését, és lenne nekem egy javaslatom.
Ez már nincsen. Volt ilyen műsor, amikor ez a bizonyos déli fórum, vagy akkor még nem is volt fórum, hanem akkor csak föltettünk egy kérdést, és akkor arra a kérdésre válaszoltak, akkor annak az egy fizetős telefon volt, egy részét megkaptuk, de ez már megszűnt.
Én érdeklődöm, hogy ez nagyon bűnös cselekedete volt-e, hogy ezt megszüntették, ugyanis én azt gondolom, hogy a betelefonálók között a különböző anyagi helyzetű emberek, amikor a kolléganők felveszik a telefont, akkor éppen választhatnának mondjuk egyes, kettes vagy hármas kategóriai beszélgetésben, és az anyagi helyzetének megfelelően választhatnának egy 150-250 vagy éppen egy 500 forintos percdíjat, amikor a közügyekhez hozzászólnak, nagy elkeserésnek szerencsénk.
Erre hadd válaszoljak rögtön, én azt nem szeretném, hogyha ide a műsorba úgy kerülnének be az különböző véleménymondó emberek, hogy na jó, akkor ez most 150, sokat beszéltem, 500, és így tovább. Ezt egyelőre mi vállaljuk?
Az lenne a probléma ezzel, hall minket? Az lenne a probléma, hogy...
Igen, András, én Kispál vagyok egyébként, biztos, hogy emlékszel
rá. Hogyne. Az lenne ezzel a probléma, hogy a Gyurinak kéne legtöbbet fizetni, hogyha így a beszélgetés idején múlna a dolog.
Ez egy elnöki kritika volt, itt utasítom vissza rögtön, igen.
Nem kritika volt, csak tény megállapítás.
Akkor elismerés.
De ennek sokkal praktikusabb oka van, hogy ezt nem csináljuk. A legjobb esetben is a maximum a 60%-a a bevételnek a miénk, a 40%-a pedig elmegy a telefontársasághoz, és akkor még az áfát is le kell vonni belőle. Tehát még a legjobb esetben sem éri el a támogató által adott összegnek a felét sem az, ami a rádió kasszájába beforna. Ez nem lenne egy jó arány. A kiállítás kérdésre is reagálnék. Ugye mi mindig fél évről próbálunk valami újat kitalálni, tenni, hogy kevésbé legyen unalmas. Maga a támogatási művelet az nem változatos, az kétségtelen, de amit mi szolgáltatunk. Most is, hát hogy mondjam, készültünk egy kiállításra, csak nem sikerült elég jó anyagot összehozni, úgyhogy ma délután döntöttünk úgy, hogy ezt áttoljuk a tavaszi fél évre. Ennek a lényege az lett volna, hogy a klubrádiós munkatársak valamilyen tárgyat, relikviát, műtárgyat, akármit, ez lehet a Monétól a saját golyóstolláig, Monói festménytől a saját golyóstolláig, bármi, nem gyűlt össze olyan, hogy ezt úgy tudnánk mutatni, úgyhogy ezért elnézést kérünk, de tavaszra majd erre ebből
csak úgy közben jutott eszembe, hogy végül is, ha karácsony előttre meg tudnánk szervezni egy ilyen képzőművészek által felajánlott alkotásokból egy kiállítást, az még ajándéknak is jó lenne, és bár független lenne a mi gyűjtésünktől, de adott esetben jobban illeszkedne a hallgatóknak a éppen aktuális ajándékozásához.
Ha ezt az ötletedet hallja a tarlós, akkor azt mondja, hogy mit kampányol itt szerkesztő a karácsony mellett, erre te mondhatnád, hogy nem mellett, hanem előtte kampányol.
Ez így.
De minden esetben az ötlet nem rossz, és én azt mondom, hogy minden változatosabb a formája a támogatási lehetőségnek, mert természetesen egyébként is a zsebünkben nyúlunk egy nagy örömmel és szeretettel, mert ezt a munkát, amit végeztek, ezt nagyon komolyan kell támogatni, és más fórum nincs.
Köszönjük szépen.
Ahol ezt hallhatja az ember. Úgyhogy én ezt örömmel vennénk, hogyha lehetne karácsonykor egy ilyen lehetőség. Előtte biztos, hogy részt veszünk, és addig is az egyéb, egyszerűbb módszert fogjuk alkalmazni, és támogatjuk az önök munkáját.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
És akkor
föltezem azt a kérdést, amit a hírek előtt ígértem, hogy tudnélik, mi lehetett az, ami az elmúlt hetekben, hónapokban esetleg mégis elbizonytalanított néhány hallgatót, aki már hallotta ugyan a brit média befektetésének történetét, nem is egyszer, de aztán egyszer csak azt látta, hogy Rózsa Péter, aki itt főszerkesztőhelyettes volt, és sokat szerepelt, és szerették a hallgatóink, elszegődött főszerkesztőnek a 168 óra című hetilaphoz, amely viszont 100%-ban a brit média tulajdona volt már hosszú évek óta, tehát ott nem történt tulajdonosi változás, csak főszerkesztő változás. De elment oda Rózsa, és még valami történt ezelőtt néhány hónappal, elindult nálunk egy műsor, amit Rózsa Péter vezetett, ez a Csak semmi Majré, amiben viszont állandó heti szereplő Köves Lomó. És talán ebből a kettőből elkezdtek kombinálni, hogy na, itt valami történt.
Hát ugye az önmagában elég abszurd lenne, hogy valaki, tehát nálunk valaki azzal szerezne befolyást, hogy elhív tőlünk embert. Tehát ha ide delegálna valaki egy munkatársat, hogy itt akkor képviseld az én befolyásomat, azt értem. Ha valaki elhív tőlünk valakit, egy munkatársat, hogy nála dolgozzon, hát olyan 300 klubrádiós van, aki a világban dolgozik, valaha nálunk dolgozott, és most bárhol másutt a világban. Tehát ezt önmagában egy kicsit abszurdnak tartom, hogy ez az befolyásoló tényezőnek tekintik, hogy elhívnak tőlünk egy embert főszerkesztőnek valahova. A Rózsa Péternek három folyóirata van a klubrádióban, van az Utcafront, ami szerintem egy kitűnő műsor, van a klubrádió, a filmklubrádió, ami ugyancsak egy kitűnő műsor, és van ez a Csak semmi Majré, aminek a genezise egy kicsit máshogy volt, mint ahogy az most hallatszik. Sokszor van Köves Lomó a vendégek között, ugye mindig két vendég van a műsorban, nem mondom, hogy mindegyiket hallottam, de nem minden alkalommal, tehát Rózsa Péter viszont, mint szerkesztő műsorvezető, minden alkalommal van. Arra gondoltunk itt a szerkesztőségben, hogy az egy értelmes felvetés, hogy a zsidósággal kapcsolatban nem a zsidóságnak saját magának, hanem úgy abban annak a világnak, amelyben így vagy úgy integrálódott ez a népréteg, szóval mindegy, ezt ugye sose tudja senki definiálni, még csak etnikumnak se, tehát mindegy, nem is próbálom ezt a hiányt pótolni. Tehát, hogy van egy csomó olyan kérdés, ami foglalkoztatja az embereket ebben a témakörben. Ebből lehet egy órás műsor csinálni egy héten. Az volt a terv, hogy az első adás az a neológia és ortodoxia közötti különbségeket, nem feltétlenül vitát, hanem egyáltalán bemutatást jelentett volna, amelyben adekvát vendég a Köves Lomó, mint egy ortodox irányzat képviselő, vezető képviselője, és egy neológ rabbi lett volna, nem mondok nevet, mert nem az a fontos, de egy hogy úgy mondjam, jól ismert budapesti neológ rabbi lett volna a vita partner, beszélgető partner. Le is volt szervezve a műsor, majd a Mazsihész úgy döntött, hogy ő nem engedélyezi a neológ rabbiknak, hogy ebben a műsorban részt vegyenek. Úgyhogy így úgy indult az első műsor, hogy néhány nappal előtte kiderült, hogy az alapjai nincsenek meg. Akkor egyébként az első műsorban Gábor György lett a népszerű és ismert vallásfilozófus, vagy vallástörténész filozófus, ő lett a másik vendég, Köves Lomó pedig az egyik. Azt, ha valaki követi Gábor György munkásságát, azt nem állíthatja abból, hogy ő igen nagy tisztelője lenne az emik tevékenység. Ez nem pozitívum vagy negatívum, csak tény megállapítás. Tehát egy vitahelyzetet szerettünk volna, de legalábbis egy diskussziós helyzetet teremtünk volna ebben megteremteni, nem feltétlenül sikerült, nem mondtunk le róla, hogy ez ilyen legyen ez a műsor. Mindegyik műsorban, ami a Klubrádióban elhangzik, mindegyikben találnék hibát. Szinte mindegyikben. Hát amelyikben, a kinevetsz a végében, abban talán nem, de a többiben mindegyikben. Ebben a műsorban is találtam már hibát, és volt olyan helyzet, amikor úgy éreztem, hogy az én ellentétes vagy másmilyen világnézetem nincs a műsorban kellőképpen képviselve, de nem azért, mert a vendég ezt elhatározta volna, hanem mert nem sikerült valahogy megvalósítani, mondjuk ilyen például az alapvető világnézeti kérdése, a hit kérdése, az emberiség és a világ életkora, stb. Elégedetlen voltam a helyzettel, csak nem gondolom úgy, hogy ez egy olyan tragédia lett volna, amivel úgy érdemben foglalkozni kellene. Csak azért foglalkozom most is vele, mert kaptam olyan jó szándékú vagy érdeklődő telefont, volt ilyen beszélgetésem, amiben ilyen típusú kérdés vetődött fel. Hát ez az egyik, hogy ha Rózsa Péter elment a 168 óra főszerkesztőjének, az milyen hatása van, akkor milyen hatása van az emiknek a Klubrádióra, illetőleg, hogy akkor ilyen kérdés volt talán éppen a múlt hétfői fórumban, hogy és akkor most ő lemondja-e a 168 óra előfizetését, és akkor én azt mondtam, hogy ezért nem mondja le, mert ha valaki követte Rózsa Péter közéleti műsorvezetéseit, nem kellett, hogy tessen vagy ne tessen, de ha azt követte, hogy milyen értékrendet képvisel, akkor elég egyértelmű.
Hát meg nem is tett lakatot a szájára soha, úgyhogy Rózsát hát nem lehet azzal vádolni, hogy elszegődött Orbánék szolgálatában.
Nem egy lovag.
Nem.
Úgyhogy szerintem lehet pozitív várakozással tekinteni, hogy egy új feladatot, egy heti lap főszerkesztését, azt hogyan fogja ellátni, úgyhogy viszi azt a szerintem világos értékrendet, amit a Klubrádióban is képviselt.
Egy hallgató a vonalban. Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az elmúlt hetekben itt járt a Szabad Európa Rádió új igazgatója, azt hiszem. Volt-e valami kapcsolatfelvétel, vagy történik esetleg valami közeledés, vagy tárgyalás a két rádió között?
Hát van egy rövid válaszom, hogy nem. Egy hosszabb válaszom az, hogy én tettem kísérletet arra, hogy kapcsolatot keresek ennek az intézménynek egy regionális központjával, de eddig nem reagáltak rá. Ugye közben, ha valaki követte, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete mit mondott ezzel a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban, Gyuri biztos pontosabban tudja, mint én, de semmiképp sem arra biztatta, hogy akkor legyen igen erőteljesen rendszer, kormány vagy kormánypárt kritikus. Tehát vannak kétségeim, hogy vajon hogy áll össze, összeáll-e, honnan fogja, milyen anyagokat fognak beletenni, de semmilyen kapcsolatunk nincs. Ha a kérdésében valahogy rejtve benne van az, hogy van Szabad Európa Rádió Magyarországon, és azt úgy hívják, hogy Klubrádió, akkor ezzel nehezen tudnék vitatkozni.
Valóban rejtve volt ez, én is ilyenre gondoltam, hogy miért kell kettő, ha már van egy. De viszont finanszírozni hát, meg lehet azt az egyet.
Hát igen, csak azt azért naivitás volna várnunk, hogy az amerikai kormányzat most elkezdi finanszírozni a Klubrádiót. Ez, Ez nagyon szép volna, de hát ez nem így megy, nem is fog így menni, meg Obama idejében sem volt így, hát még a mostani Trump kormányzat alatt. Az egy másik kérdés, és érdekes, hogy vajon mégis ez a Trump kormányzat, amelyik látszólag jobban van Orbánékkal, miért érzi úgy, hogy azért ebben az országban is szükség van valamiféle amerikai bázisú, amerikai értékrend szerinti hírszolgáltatásra. De azért félreértés ne essék, ez nem igazi rádió lesz, nem földi műsorszórás, tehát nem kap frekvenciát, hanem internet alapú rádió. Úgy is eljuthat néhány ezer emberhez, de nem lesz olyan versenytársa, pláne a Kossuth Rádiónak, de ilyen értelemben nekünk sem, mint ahogy azt gondolná, a rádióján nem fogja tudni megtalálni.
Akkor nem fogjuk hallgatni Cseke László műsorát.
Hát az valószínűleg.
Őt szegényt már nem.
Úgy van egy, erről van egy jó hiszemű, meg egy rossz hiszemű felfogás. És mind a kettőt, igen, hát nem teszem magamévá, de tudom közvetíteni. A jó hiszemű felfogás az az, hogy felismerték Amerikában még a Trump kormányzat részéről is, a Fox News kedvenc televízió kormánya részéről is, hogy Magyarországon hiány van az információból, hiány van a média szabadság, ezért csináljunk egy szabad Európát. A rossz hiszemű az, hogy kitöltenek egy olyan űrt egy nem minőségi dologgal, ami után azt lehet mondani, hogy mi mindent megtettünk a magyarországi médiaszabadságért, de valójában nem tettek vele semmit. Kicsit közelebb állok ennek a feltételezéshez, de nem vagyok a kérdésben olyan pesszimista, hogy én kizárnám azt, hogy akár amerikai támogatást kaphatna a klubra, nem feltétlenül egyébként pénzt, hát az volna a legfontosabb, hanem akár tanulni is lehet egymástól, információkat is lehet kapni direktebb módon, tehát lehet ebben olyan szinergia, ami mindkét félnek hasznos.
Hát én minden esetre önmagában nem bánom azt, hogy jön egy szabad Európa, aztán meglátjuk, hogy mit tud, mire képes, mennyi pénze lesz egyáltalán, hány ember tud foglalkoztatni Magyarországon, hát vagy amerikai híreket fordítanak le, és ahhoz elég egy pár ember, vagy lesz magyarországi hálózatuk, ezt mindent
tudjuk. Az összeg, ami elhangzott, hogy erre mennyit szánnak, az elinduláshoz is kevés, egy rádióhoz. Hát az, hogy egy internetes rádió, ahol az sem feltétlenül kell, hogy akár 10 órányi műsort előállítsanak egy nap, hanem csinálnak. Volt a 168 óra heti lapnak egy időben, még a mi kezdeteink után nem sokkal egy 168 óra rádió műsora, és összesen másfél órányi műsort állítottak elő egy héten. Hát sokra nem mentek vele.
Csak
hát
összenét éveszett senki, a 168 óra mint műsor, mint rádió műsor, az korábban hosszú, igen, ideig élt, aztán abból lett a heti lap, de a heti lap is indított egy rádió
2002 műsor. Után egy ilyen, talán 2004-ben egy ilyen műsor, de csak interneten és csak másfél órán.
Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Visszatérve a helyzetünkre, azt mondtad, hogy arról is beszélsz majd, hogy miért kell egyáltalán ezt a magasabb összeget megcéloznunk most már egy ideje, ezt a bizonyos 70 millió forintot, ami összejött az elmúlt két alkalommal, de korábban nem ezt kértük, hanem 50-60-at.
De említettem, hogy ami 15-ben volt tőkeinjekció, és ami 16-ban az NMHH kártérítése, igen, összességében egy olyan 250 millió forint, ez ugye pluszként jött be, és közben zajlottak azért a gyűjtő időszakok, és ez
az ott valamilyen biztonságot.
Nem föléltük, hanem szép lassan, jól beosztva.
Arra gondoltam, de te vagy az elnök, és azt mondtad, a bőrödön érzed elsősorban, igen, hogy mennyi az annyi, meg mennyiből jövünk ki, de azért többe kerül a működésünk, mint amennyibe került mondjuk két évvel ezelőtt. Megcsináltuk ezt a honlapot, látok itt új munkatársokat természetesen, akik ezt a honlapot csinálják, megírják, összerakják, fizetni kell őket.
Drágult a Klubrádió előállítása, a nagyságrendet mondok, éves szinten ez olyan 15-20 millió forinttal kerül most többe a Klubrádió, mint olyan 3 évvel ezelőtt, vagy akár mint 2 évvel ezelőtt. Több szolgáltatást is nyújt, mert úgy gondolom, hogy ezt a honlapot már bőségesen lehet vállalni. Látszik a lájkolók, az érdeklődők mennyiségében is. azért itt mindig van egy zászló itt előttünk, ez a kártérítési per. Tehát ha majd feljutunk a Mount Everestre, azaz a kártérítési per végére, majd akkor veszünk egy mély levegőt, ott nem nagyon van, de hagyjuk a hasonlatokat.
Viszünk oxigénpalackot.
Egy mélyet sóhajtunk a palackból, amit vittünk magunkkal, és akkor meglátjuk, hogy milyen világban vagyunk, hova lehet fordulni. Azért, ha most csak egy példát mondok, ha például Budapest egy rendes ellenzéki fordulaton menne keresztül, akkor azért Budapesten egy igen jelentős kommunikációs költségvetés jelen van, amiből egy büdös fillérrel nem részesedünk. A Klubrádió semmilyen kommunikációs, tehát hirdetési bevétellel budapesti önkormányzati intézményektől, vállalatoktól nem részesedik, holott egy csomó olyan szolgáltatás van, ami fontos a város számára. Én úgy gondolom, hogyha Budapest felszabadul a NER nyomása alól, akkor az egy picit javíthatja a mi életkilátásainkat.
Még egy hallgatót bekapcsolunk. Halló!
Halló, Pataki Pál beszél. Jó napot kívánok!
Szervusz, Pali!
Szervusz, én most Arató úrnak szeretném közvetlenül feltenni a kérdésemet, illetve mondani a reakciómat. A Köves Lomó Emis Brit Média kérdéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a Klubrádiónak a legfontosabb erénye az, hogy szabadon, őszintén az igazat mondja. Én arra szeretném fölhívni kedves Arató úr figyelmét, hogy az előbbi válaszaiban egy picit eltért ezektől a kritériumoktól, tehát elhallgat dolgokat, egy bizonyos, hogy mondjam, egy olyan technikát alkalmaz, ami inkább a jelenlegi kormányzatunkra jellemző. Tehát amikor föltesznek egy kérdést, hogy Rózsa Péter, ami már a múltkor is megtörtént, akkor ön azt mondja, hogy hát ez nagyon logikusan hangzik, hogy hát az, hogy tőlünk elhívnak valakit, az miért baj? Nem az a baj, hogy elhívnak, hanem az a baj, hogy Rózsa Pétert azt nem mondják el, hogy Rózsa Pétert azért hívták el, mert kirúgták az előző vezetőket, kirúgták Tóth Ákost, és kirúgták Lakner Zoltánt, akit kifejezetten egy erősen baloldali, nagyon erősen kritikus lapot vezette.
De Pali, ez ugyanez az Emich, vagy közvetve az Emich volt a tulajdonos a 168 órának az elmúlt 4 vagy 5 évben, ugyanezzel a főszerkesztővel, és ez egy egészen határozottan, markánsan baloldali lap volt eddig a pillanatig. Most kinevezték a Rózsa Pétert, aki a Klubrádióban ugyanilyen markánsan Fidesz ellenes. Én ebben semmilyen politikai váltást nem érzek. Lehet, hogy lesz, azt nem tudom, de ebben nem, de önmagában hát semmi nincs.
A hallgató ezt érzi.
De,
a
bocsánat,
hallgató ezt érzi. Hadd mondjam a másikat, ami lényegesebb, mert a Klubrádiót érinti. Nem igaz, hogy Köves Lomó vendég ebben az adásban. Én ezt az adást rendszeresen hallottam azt az elsőt is, ahol Gábor György teljesen jogosan fel volt háborodva, mert egy olyan témához hívták be, aminek előtte a Köves Lomó abszolút föl volt készülve, ő meg nem. Az igazán lényeges dolog, hogy ez Köves Lomó második műsorvezető ebben a műsorban. Ő kérdéseket föltesz, nem vendégként ül, ketten fogadják a vendéget, és Köves Lomó egyébként kiváló műsorvezető, nagyon jó kérdéseket tesz, jókat reagál, remek. Csak azt gondolom, hogy nem a Klubrádió tulajdonosának van a helye ebben a műsorban, és Köves Lomó egy olyan tulajdonos, aki ugyanakkor például a Sorsok háza kérdésében abszolút Schmidt Máriával van egy platformon. Tehát a Klubrádió hallgatói ezt érzik nagyon kellemetlennek, és a Klubrádió hallgatói azért gondolkodnak most, hogy hát tényleg én ezt támogassam.
Köszönjük, Pali, ne gondolkodjatok rajta, de megadom a szót Arató Andrásnak, jó? Mert válaszolni azért tud.
Azt, hogy a 168 óra tulajdonosa mit csinál a 168 órával, az az ő dolga, 100%-ban tulajdonos. Úgy döntött, hogy egy másik balliberális műsorvezetőt, másik balliberális főszerkesztőt foglalkoztat. Szerintem majd föltesszük egyszer a kérdést, hogy miért történt ez a váltás, aztán vagy válaszolnak, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy ebben az egy órában, ahogy soha, nem kerültem el egyetlen kérdésnek a megválaszolását sem. Azt egyébként, hát mondtam a műsor első harmadában, vagy az óra első harmadában, én nagyon-nagyon sok kérdésben egész más véleményen vagyok Köves Lomóhoz képest, az Emich álláspontjához képest. Az a szerencsém, hogy én ezt el tudom mondani egy rádióban, amelyiknek a véleménye az az én álláspontomhoz van nagyon közel. De ez a rádió nem arról szól, hogy akkor csak az hangozhat el, ami a mi véleményünk a világról. Heti egy órában, hát kritika tárgya, hogy elég erőteljes-e a műsorvezető vagy sem. De ez Rózsa Péter műsora, az ő felelőssége, hogy kit hív meg, és hogy ő milyen intenzitással vitatkozik. Lehet ezt a műsort szeretni, vagy nem szeretni, hát ha jókat mond egyébként a vendég, az csak jó nekünk, ha Gábor György mond jókat, az meg még jobb nekünk, mert talán világnézetileg közelebb vagyunk egymáshoz. Nem érzem, hogy ezzel érdemi probléma lenne, és főleg nem érzem azt, hogy a Klubrádió világnézete, közpolitikai nézete, szabadságért való elkötelezettsége a legkisebb mértékben is ezáltal sérülne. Én azt gondolom, hogy akkor, ha ez elutasítás tárgya, akkor lehet hallgatni a Magyar Rádió, meg az Origo, olvasni az Origo híreit, és akkor lehet látni a különbséget.
Jó, hát én is csak azt tudom mondani, hogy én nem éreztem változást az elmúlt hónapokban sem. Ha a hallgatóknak valahogy így jött össze a fejükben, hát szerintem bizonyos friss események miatt történt így, amelyeknek azonban nem ez az olvasata, nem ez a magyarázata, úgyhogy szerintem semmi ok arra, hogy bárki elbizonytalanodjék, elég a mi műsorainkat hallgatni, ahhoz, hogy kiderüljön a Klubrádió határozottan ugyanazt csinálja ugyanúgy, sőt remélhetőleg mindig egy kicsit jobban, mint eddig. Ha pedig végül nem jön össze a hallgatói támogatás, akkor csak rosszabbul fogja tudni csinálni. Ez biztos. Arató Andrásnak köszönöm szépen, hogy itt volt, a hallgatóknak pedig a türelmét, és aztán majd még a következő órában biztos kapok én tőlük.
Maradjak.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
6-kor esti gyors a szerkesztő Selmeci János.
A műsorvezető pedig Kárpáti Iván lesz. Ma van az idősek világnapja, úgyhogy ennek kapcsán megbeszéljük, hogy milyen ma nyugdíjasnak lenni Magyarországon. Aztán lesz szó a szakképzés megújításáról, ugye hát több száz szakma, vagy hát megnevezés kikerült a rendszerből, hogy ez mit jelent, meg miért volt eddig 700 szakma, hát erről fogunk beszélgetni. Aztán arról is, még a filmminiszterelnök tegnapi látogatása kapcsán, hogy lesz-e vajon olyan jogállamisági mechanizmus, ami az EU pénzek kifizetésének felfüggesztéséhez vezethet, vagy igaza van-e Orbán Viktornak, hogy hát erről még csak beszélnek, de valóra úgy sem fog válni. Aztán beszélünk még majd arról is, hogy megígérték a béremelést a baleseti sebészeknek, akik ezért mégsem mondanak fel, ez néhány napos hír volt. Hát meglátjuk, hogy ezzel a megoldás fenyegetőzni a felmondással is már is jó lesz a helyzeted. Többek között erről lesz szó, hat után az esti gyorsban.
Köszönöm szépen, itt pedig eredeti terveinktől eltérően. Most akkor Közkívánatra című műsorunk jön, vagy az önök kérték, nem tudom, hogy nevezzem, mert annyian telefonáltak, hogy volna hozzáfűzni valójuk, vagy kérdezni valójuk Arató Andrástól, hogy itt maradt, és a hallgatók természetesen kérdezhetnek, úgyhogy fogjuk velük folytatni, hogy végül is hogy áll a gyűjtésünk, vagy mi változott, ha változott egyáltalán, és ha nem változott, miért nem. Szóval itt a következő hallgató. Halló!
Jó napot kívánok, Kovács Árpád vagyok.
Jó napot kívánok!
És az első hallgató megemlítette, hogy önöknél szokott lenni gyűjtés, adakozás nem csak pénzbelileg, hanem műtárgyakban. Én festőművész lennék, és szeretnék az Önök rádiójának felajánlani képet, amit Önök majd úgy tudnak értékesíteni, ahogy lehet. Egyet vagy két képet nagyon szívesen felajánlanék a rádiójavára, hogy tovább tudjanak Önök működni.
Nagyon szépen köszönjük. Gondolom, hogy megvan az elérhetősége, és akkor felvesszük a kapcsolatot közvetlenül.
Ezen a telefonon el is tudnak írni. A kérdés csak az, hogy mikor, hova tudom eljutatni. Esetleg, hogyha mit tudom, személyesen tudunk beszélni, hogy milyen típusú alkotásra tudnék jobban hozzájárulni.
Föl fogjuk hívni, és akkor hadd hívjam meg legalább egy kávéra ebből az alkalomból, és akkor megbeszéljük a részleteket.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor a mielőbbi találkozásig, és nagy örömmel szeretném ezt felajánlani.
És itt a adáson keresztül kérem meg a kolléganőket, hogy ne felejtsék el fölhívni a számát, fölírni a számát.
Köszönjük. Remélhetőleg nem fogják, úgyhogy köszönjük szépen, és szerintem ebben tényleg volna valami, nem csak azért, mert ezek az elmúlt kiállítások és hárverések tulajdonképpen sikeresek voltak, egyrészt nagyon jó művek is jöttek össze, van is közülük néhány, amit sajnálok, hogy nem én vettem meg, de...
Az a Rembrandt nekem is tetszett.
De a lényeg az, hogy valóban vannak olyan művészek, akik szeretnének rajtunk is segíteni, támogatni bennünket, és ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, hogy megmozgatott sok embert, és még pénzt is hozott. A következő hallgató a vonalban. Halló! Jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözletem, Kolozsvány Kösvelyik. Én vagyok a vonalban?
Igen.
Jó napot!
Igen. Azután szeretnék kérdezősködni, beszélni, hogy nem értem, hogy a köves lomóval tulajdonképpen mi a probléma, mert én megmondom őszintén, nagyon szimpatikusnak találtam, és mindig nagyon kultúráltnak találtam a beszédjét, és egyszerűen nem értem, hogy most ennyi ekkora támadás éri őt. Szóval, hogy ezután érdekel.
Ahogy Arató úr mondta, nem az ő megszólalásait tartják rossznak, sőt, ahogy a legutóbbi hallgató Pataki Pál, aki nekem még osztálytársam volt a gimnáziumban, azért tegeződtünk, szóba hozta, ő is azt mondta, hogy nagyon jól, nagyon okosan, értelmesen, jó műsorvezetőként tevékenykedik, csak hogy egyáltalán szerepel rendszeresen. Ezt kifogásolják néhányan, de akkor legyen Arató úr a szó.
Hát én is úgy gondolom, hogy őt az esetek többségében érdekes hallgatni. Hát vannak emberek, akik olyanokat mondanak, amivel én egyetértek, de nem érdekes hallgatni. Most vannak emberek, akik olyat is mondanak, amivel egyetértek, meg olyat is, amivel nem, és érdekes hallgatni, és ő ezek közé tartozik. Ugye azt lehet azért érzékelni, hogy egy állam által elismert egyház, az már egy bizonyos fajta kiváltságot jelent, ha úgy tetszik, akkor egy kicsit NER-konform az az egyházi próbálkozás, amelyiket aztán ez a kormányzat elfogad, mert míg Iványi Gábort nem fogadta el, az nem NER-konform. Na most, ha valakit elfogad ez a rendszer, az kelt ellenszenvet a mi közönségünk szemében, amit viszont nem tudok nagyon visszautasítani, mert meg tudom érteni, hiszen egy olyan rendszerben élünk, ahol olyan dolgok predesztinálnak sorsokat, amiknek nem lenne szabad, hogy predesztinálják. Finoman fogalmaztam. Tehát ilyesmi a fő kifogás, és akkor lehet látni, hogy ez a támogatottság, ez a támogatás, ez kifizetődő.
Értem, elnézést, kérdezhetek még egy dolgot. Én zavarba vagyok egy bizonyos dologra, hogy én nem értem, hogy a Klubrádió mondja, hogy független, és minden, ez oké. De én nagyon úgy érzem, hogy a Klubrádió egy zsidó közösségnek a hátgyűjtő tulajdonképpen. Nem tudom, hogy azt jól érzem, vagy nem. Reprezentáltak a műsorai szerkesztőjével, nem tudom, csak egy a bordból áról, hogy milyen belül kihangsúlyozta, hogy izraeli katona is volt, tehát őről tudom konkrétan. De úgy érzem, hogy a műsorai...
Hol,
túl reprezentált, és valami olyasmi van, mint hogyha a 13. kerület egy részének, és lenne a adója is. Szóval ezt nem értem, hogyha egész Budapestet szeretnék megnyerni és az ország, akkor tehát valahogy úgy érzem, hogy túl reprezentált.
Nem
a telefonálokból is nagyjából ez jön ki számomra.
Nem tudom elfogadni, ne haragudjon, vagy nem tudok egyetérteni. Azt el tudom fogadni, hogy ön ezt így gondolja, csak nem tudok vele egyetérteni. Mert a klub...
Én elfogadom a hallgató műsorra, én meg szeretem, meg követem, meg jó, minden, de ráadásul a első feleségem zsidó volt, a második fél zsidó. Szóval lehet, hogy én is az vagyok, mert nagyapám nem ismered, de mégis azt érzem, a műsorban túl sok.
Két dolgot hagyd mondjak, az, hogy kinek mi a túl sok, az nyilván szubjektív. A Klubrádiónak van napi 200 ezer hallgatója, ez azt jelenti, hogy hetente 500 000 hallgatója van. Sajnos a történelem úgy hozta, hogy hát ennyi érdekelte az ön által felvetett megközelítésben nincsen Magyarországon. Méghozzá jelentős arányban nincsen. Van egy ilyen anekdota, egy egykor élt kitűnő komoly zenész elment Amerikába, és ott vitte a zenekarát, és hát azzal dicsekedett, elmondta, hogy hát az én zenekaromban 10 zsidó is zenél, mondjuk 100 tagú volt a zenekar. Mire a vendéglátó azt mondta, én pedig nem tudom, igen, hogy az én zenekaromban hányan vannak. Nem, igen, ebben az értelemben nem tartom számon. Százalékot biztos, igen, nem tudok mondani.
Én is azért csak a borbulát tudom, mert ő hangsúlyozta.
Hát
én is hangsúlyozza, és van egy műsora is, ahol
Én azt gondolom, nagyon sok zsidó ember van, aki hangsúlyozza az ő származását, vagy identitását. Van nagyon sok, aki nem. Aztán van nagyon sok nem zsidó ember, aki nem hangoztatja az ő nem zsidóságát, és van, aki hangoztatja. Ebben az országban ma hangoztatni elsősorban a kereszténységet divatos, azzal lehet jobban érvényesülni, nem mintha bármi problémám lenne bármilyen felekezethez tartozó emberrel kapcsolatban.
Most akkor ön szerint a műsorban nincs túl reprezentálva százalékos arány, vagy hogy mondjam.
Én ezt nem tudom megmondani. Tehát ez mindenkinek a saját érzetén múlik, hogy most ha elkezdeném egyáltalán végig gondolni, hogy mely műsorok foglalkoznak a zsidóság kérdéseivel, akkor azért olyan, hát nagyon alacsony százalék jön neki.
Minden esetre szerintem arról van szó, hogy nyilván önnek az is eszébe jut, hogy különböző egyéb műsorokban, ahol művészek, közéleti szereplők, és akkor szóba kerül az ő személyes sorsuk, vagy a családi sorsuk, hogy kiderül, hogy zsidó volt, a szülei, hogy ugye ez a rádió nem szégyel erről beszélni. Ebben mondjuk különbözünk talán sok más orgánumtól, hogy itt el lehet mondani azt, amit sokáig, esetleg évtizedek akik Magyarországon titkoltak a zsidók is, hogy ők azok, hogy ez kínos volt, kellemetlen volt mondani. Itt ezt őszintén meg lehet mondani, és lehet, hogy ebből önnek ez sok, és nem tudom, hogy tényleg, hogy kinek, mikor, miből sok. A lényeg az, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy az EMIC-nek az egyik akármilyen intézménye itt 14%-os tulajdonos. Ez az égvilágon semmi köze nincs.
Értem. Köszönöm szépen a információt.
Köszönjük.
Viszonthallásra. Van-e következő hallgató? Igen. Halló.
Jó napot kívánok, Orgyor Károly vagyok.
Jó napot kívánok.
Egyszer-kétszer már betelefonáltam, és hát az a helyzet, hogy egyrészt én mondom előre, bocsátom, hogy NER ellenes vagyok, és Klubrádió hívő, de nagyon sok minden dolog szerintem javítható lenne a Klubrádióban. Két dolgot mondanék, és az egyik, hogy tudom, hogy nagyon nehéz kormánypárti embereket megnyerni, hogy nyilatkozzanak, de én úgy érzem, hogy nem elég felkészültek. Én például biztos, hogy minden egyes kormánypárti embert szembesítenék azzal, hogy a Klubrádiót vidéken elhallgattatták. nagyon sokszor, mit tudom én, kormányszóvé, nem, még a nevéket sem tudom ezeknek az embereknek.
Az de, nem baj egyébként feltétlenül.
De hogy tehát ön tartja, most aki Brüsszelben van, nem tudom én milyen fideszes, és nyilatkozik kormányszóvivőként, és akkor miért nem mondja, hogy hát elhallgattatták vidéken a klubrádiót?
Hát amikor vannak olyan fórumok, ahol ez szóba jöhet, akkor mi mondjuk. Ilyen kormányembereknek azért nem tudjuk mondani, mert nem találkozunk velük. Amikor
betelefonálnak a Bolgár György műsorába.
Nem nagyon.
Na, de hát azok hallgatók, magánemberek, az hiába nem, mondom hát nekik. Ha pedig mondjuk valamelyik államtitkár néha nyilatkozik nekem valami egész másról, nyugodtan mondhatná, hogy már bocsánat, hát mi közöm nekem ehhez? Én egy éve vagy másfél éve kerültem ebbe a kormányba, 30-valahány éves vagyok, most nekem mondja ezt Bolgár úr, biztos megvannak a szabályai ennek, és így tovább.
Az a helyzet, hogy nagyon én nekem kívülről úgy tűnik, hogy ezt, hogy önöket betiltották vidéken, ebbe így belenyugodtak. Van per, de ez se Európában, se egy finn, tehát teljesen el van fogadva, hogy önök nem mehetnek be a kormány szóvivői, vagy nem tudom milyen kormány sajtó tájékoztatókra. Ez már megszoktuk.
Hát nem, ezt nem lehet megszokni. Azért hadd tegyem hozzá, hogy a vidéki hálózat elvesztésében sajnos nem nagyon van, vagy nincs peres fogási lehetőség. A budapestinél annak idején volt, hát ugye ennek a következményét, a kártérítési pert, azt most is vívjuk, az most már 5. éve zajlik. Sajnos a vidéki frekvenciánkkal kapcsolatban nem követtek el törvénysértést a saját törvényeikkel szemben. A budapesti frekvenciánál ott súlyos törvénysértések sorozatát követték el, azért tudtuk azt eredményesen perelni. Tehát ebben az értelemben nincs mozgásterünk, jogi értelemben nincs mozgás, morális értelemben tudja, igen, persze.
Hát mindenki tudja, hogy azért hallgatották el vidéken a Klubrádiót, mert ez a NER-nek a része.
De hát ezt Budapesten is meg akarták csinálni, ugye ez volt mégis a főadónk, de ezt annyira rosszul és jogellenesen és felháborító módon csinálták, hogy végül a bíróságok több évi kínlódás után nekünk adtak igazat. Lehetne éppen felhozni, a hallgatók időről időre fel is hozzák, hogy hova lett a vidéki.
Én azt gondolom, hogy ahogy így lassan így konszolidálódik, tehát mint ha afelé menne az európai politika, hogy elfogadják ezt az Orbánt, mert hogy nincs jobb. Meg Magyarországon is ennek látom a tanújelét, hogy hát ebbe bele kell nyugodni, diktatúra van, ez kész.
Hát most lesz egy önkormányzati választás, az adhat jelet arról, hogy mennyire nyugodtak bele az emberek.
Igen, nem tudom, még két ötletem lenne, nem tudom, hogy ezt elmondhatom?
Persze, mondja.
Az egyik, hogy hát én azt gondolom, hogy a Klubrádió az nem független, ami egy ellenzéki rádió, de ez azt is jelenti, hogy én szerintem is kesztyűs kézzel bánik az ellenzéki pártokkal.
Itt hadd szóljak bele, lehet, hogy kesztyűs kézzel bánunk az ellenzéki pártokkal, de ez nem azt jelenti, hogy azért, mert függünk tőlük. Nem függünk tőlük, csak úgy gondoljuk, hogy ebben a nagy politikai, vagy vitában, vagy szembenállásban, vagy konfliktusban, ami ma Magyarországon van a kormányzat és az ellenzék között, mi egyértelműen az ellenzék mellett állunk, mert ez a kormány visszaél az amúgy is túlzott hatalmával, és minden módon igyekszik megfojtani az ellenzék mozgási lehetőségeit, hangját, sajtóját, és így tovább. De mi nem függünk egyetlen ellenzéki pártól se. Legfőjebb megpróbáljuk ezt a helyzetet egy kicsit helyre billenteni, hogy az egyensúlyt azzal, hogy lehet, hogy nem rúgunk bele olyan durván az ellenzékben, be, ahogy ön szeretné, de nem tudom, mivel érdemelnék ki.
Tehát én azt nem mondtam, hogy rúgjanak bele.
Nem, ezt nem mondta.
Ezt az érvelést, ezt így elfogadom, hogy függetlenek az ellenzéktől.
Hadd mondjak valamit, és szerintem pont fordítva van. Az a helyzet, hogy ezek csak nem tudják magukról, ezek az ellenzéki pártok függenek tőlünk. Mert ha mi nem vagyunk, akkor Budapesten senki nem, némi túlzással, nem sokan tudnak róluk, hogy egyáltalán valamit csinálnak.
Ez így van.
Tehát a függőség az a másik oldalú. Függetlenek voltunk a MSZP-SZDSZ kormányzat idején is, nem is gazdagodtunk meg, hanem ugyanolyan állapotban fejeztük be azt a 8 évet, mint hogy elkezdtük.
Igen, tehát az én véleményem, tehát mind a kettőjükkel egyetértek, megértem ezt az érvelést. Amit én gondolok, az az, hogy a legnagyobb probléma a közöny, és hogy nincs alternatív ellenzék. És amennyiben Orbánt, és a NER, mondjuk azt, hogy amennyiben a NER-t kritizálják, ugyanannyira kellene kritizálni azt, hogy nincs alternatíva.
Hát ezt mert kritizálhatjuk, hibát, csak ami hát nincs, mondok, azt nehezebb kritizálni, mint ami van.
Elnézést, nagyon is van, tehát hogy nincs ellenzék.
Nem, hát azt mondja, hogy az alternatíva nincsen.
Nincs, tehát nem tartják az emberek alternatívának az ellenzéki pártokat, és az ellenzéki pártok teljesen belesimultak ebbe a NER rendszerbe.
Hát, még csak ezt sem mondanám, mert a legutóbbi általános választáson valamennyivel több szavazatot kaptak az ellenzéki pártok, mint a Fidesz. Csak éppen nem egy pártban vannak, hanem mondjuk 6-ban, és ezzel megnehezítik a győzelem lehetőségét. Hát, ez is egy alternatíva hiány, kétségtelen.
A kétharmad az kétharmad, akárhogy nézzük.
Hát akárhogy nézzük, de szavazatok alapján nem annyi.
Hát lehet. Ezt nem tudta elérni az ellenzék, hogy egy olyan választási törvény legyen, ami ennek megfelelő. Nincs. Tehát engem személy szerint a magyar parlamentben senki nem képvisel, és azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül.
Most azt mondja, hogy ugye hiányolja, hogy az ellenzéki pártokat nem kritizáljuk, vagy kesztyűs kézzel bánunk. Ugye most ön telefonál és beszélget velünk, ugye nyilvánvaló, hogy ön része a műsornak. Tehát ön is most a Klubrádió. Elmondta a véleményét, ami erősen kritikus az ellenzéki pártokkal kapcsolatban. Nagy harcban nem került velünk egyébként. Tehát ugye azt állítani, hogy nincs tere az ellenzéki entitások bírálatának, az pont a mi beszélgetésünkkel cáfolta.
Hát, amikor azért meghallgatom bizonyos vezető pártvezetőknek a nyilatkozatait, és bocsánat, azért alákérdeznek, és nem kritizálnak. Tehát én ezt azért így, hát nem gondolkodom rajta. Tehát én azt nem értem, hogy az, hogy alternatíva legyen, az nem annyira fontos, mint hogy a NER bírálják.
Annyit mondjon meg még, csak szeretném megérteni, hogy ön mit értene alternatíván? Mi volna az a 2-3 dolog, amit ön nem kap meg egyik ellenzéki pártól sem, holott ez önnek a legeslegfontosabb?
Hát le kellene állni Orbánról, és azon kellene gondolkodni, hogy tudjuk egymással megbeszélni a közös dolgainkat.
De mi lenne az a közös? Mondjuk, ha leállnánk Orbánról, önnek mi kellene?
Hát, egészségügyhez
ennél, amennyit az egészségügyről beszélnek.
Az egész kommunikáció. Én azt gondolom, tehát betegjogokról nincsen műsor a Klubrádióban.
Hát a betegjogokról nincs, de sokszor emlegetik.
Sajnálom, de vitatkoznom kell, van betegjogokról, hát van egy olyan szolgáltató műsorsáv, ahol rendszeresen szóba kerülnek nyugdíjas jogok, betegjogok, tehát foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel.
Jó, hát igen, de az a mód, ahogyan ez megjelenik, az számomra nem eléggé szakmai, nem tudok mást mondani. Tehát, tehát ez az egyik. A másik most, hogy így kérdezik. Nekem a legnagyobb probléma az, amikor van a csütörtöki adásban délelőtt megjelennek a külföldiek, akik kimennek külföldre. Az ő sorsuk. A magyar emberek, akik itt maradtak, és mi vagyunk az igazi kalandvágyók, mi ilyen médiát nem kapunk. Milyen odafigyelést.
Péter Figergely,
amit csinál, szerintem remek, a hallgató kap figyelmet, és én ezt már mondtam a bolgár, egy ózdi munkás, egy nem tudom, egy szombathelyi cipőgyári munkás, egy budapesti vállalkozó, az nem jelenik meg.
Igen, ebben igaza van, szerintem ilyen műsort kell és fogunk is csinálni, biztos vagyok benne, de a külföldre szakadtak is bizonyos értelemben a magyar társadalom bajait, problémáit jelzik és mondják el, hiszen azért kényszerültek többnyire távozásra. Jó, értjük a javaslatait is, a frusztrációját is, és próbálunk segíteni. Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Arató András azt hitte, hogy beugrik ide néhány percre, na jó, az első órára, de aztán nem tud elmenni, úgyhogy itt vannak a hallgatók. Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Révészül itt vagyok. Hát nekem is van egy, hallom itt napok óta mindenki mondja a kritikáit, nekem is van egy kritikám, méghozzá a csekkel kapcsolatban, hogy nem hallom elégszer, hogy sokkal, hát nem az, hogy sokkal jobb, de hogy ezt a havi csekkes befizetést már mástól is hallottam itt a héten, hogy ő is azt szereti, ő is azt gondolja, hogy ez hatásosabb, és én már magának mondtam ezt egy jó pár évvel ezelőtt, hogy szerintem ezt jobban kéne az embereknek fölrázni az embereket, hogy ezt a csekkes havi befizetést akár úgy, hogy a bankon keresztül, tehát átutaltatják, akár úgy, hogy kapnak így sárga csekket, amit nekem is szoktak maguk küldeni, hogy én ezt sokkal jobb dolognak tartom, mert úgy látom már, hogy emlékszem, amikor elkezdte a klubrádiót csinálni ezt a gyűjtőhetet, akkor az első héten egy hét alatt összejött, azt hiszem, ami 60 millió vagy mennyi, és
emlékszem, hát olyan azért nem volt sosem.
Nem akarok ezzel vitatkozni, csak valahogy úgy látom, hogy egyre jobban tolódik ki, sokszor már majdnem úgy kezdődik a következő. De szóval lényeg az, hogy én nagyon régen fizettem így havonta ezeket az 1000 forintokat, és mindig kapom a csekkeket, nagyon köszönöm, és küldöm rendszeresen. Én nekem volt az életemben például 2-3 év, amikor tényleg nagyon nehéz volt a sorom, de ezt az 1000 forintot azért azt ki tudom fizetni. Tehát,
szóval szoktuk azért ezt mondani, hogy be lehet hozzánk telefonálni, és kérni akkor névre, címre csekket. Nekünk nagyon jó, hogyha valaki rendszeresen havi 1000 forintot.
Szerintem ez sokkal jobban menne. Tehát nem csak, mert jó, csekket meg kell írni, de a bankba utasítani, hogy utalják át, az még könnyebb.
Van ilyen, nekünk az lenne a legjobb, hogyha a létezésünkhöz szükséges összeg havonta beérkezne, tehát mondjuk egy olyan nagyságrendileg 18-20 millió forint. De a helyzet, és ezt sokszor elmondtuk, lehet, hogy nem elégszer, de a helyzet az, hogy ilyen havi 2-3 millió forint érkezik, és az ugye nagyon messze van ettől, ezért hát kell ezt a két túlélési gyakorlatot, aminek azért egy előnye azért van, mert ilyenkor intenzívebb a személyes találkozásunk. Ez az előnye van. Kicsit izgalmas, meg fárasztó a dolog, de ez feltétlenül a kellemes része. Igen. Például most beszélgetünk.
Hát igen, csak szeretném az embereknek még jobban mondani, hogy ez szóval én szerintem ez jobb lenne, de ezzel kapcsolatban egy érdekességet szeretnék elmondani, és igazából ezért telefonálok.
Igen.
Mint mondottam az előbb, hogy én már tényleg több éve fizettem ezt az 1000 forintot, sárga csekkel, mert mást is úgy fizetek, de nekem így egyszerűbb, mindegy. Van bankom is, de na, mindegy. És erre múlt hónapban azt történt, képzelj el, hogy odaadom a csekkeket a többivel együtt, és mikor odaért ehhez a klubrádiós csekkhez, azt mondja, hogy kérem a személyigazolványt.
és odaadta?
Hát nem adtam oda, mert nem volt nálam, de ezen teljesen elhűltem, és mondtam neki, hogy hát ne haragudjon a múlt hónapban, meg az előző hónapban, meg tavaly, hogy fizetem, és senki nem, de hogy ez kötelező, és nem hitte, illetve nem tudtam vele megegyezni, úgyhogy végül befizettem, mert volt nálam viszont bankkártya, és bankkártyával fizettem, és most már ebben a hónapban vittem magammal a személyit, de hát én ezen teljesen elhűltem.
Ha jól tudom,
létezik maguk szerint?
Ha jól tudom, majd lehet, hogy egy jogász telefon telefonál, vagy meg ellenőrzöm, és ha nem jól tudom, majd tájékoztatjuk a hallgatókat. Én úgy tudom, hogy a sárga csekkes befizetésnél az anonimitásnak, tehát hogy nem kell igazolnia magát, az 1000 euró az unión belül a határértéke. Tehát 1000 euró alatt nem kérheti.
Hát pedig elkérték.
Majd akkor ezt a kérdést körüljárjuk szakemberre.
És képzelj el, ráadásul, bocsánat, én ahol lakom, ott egy kis posta van két ablakkal. Az egyiken lehet postai csekkeket és lottót, a másikon csak postai csekkeket. És én mindig, majdnem mindig, de 10-ből 9-szer oda megyek, ahol a lottót is, mert egyúttal elintézem. És ez az eset, amikor kérték a személyimet, éppen akkor nem fizettem lottót, tehát a másik ablaknál voltam, és a mellette levő, akinél a lottózós volt, ő nem kérte, egy hónappal később a kolléganője az megkérte. Érti, hogy mondom, szóval...
Igen, hát lehet, hogy ez egy véletlen dolog, de az is lehet,
nem, mert,
hogy...
Nem, mert aztán most ebben a hónapban kérte, és mondom, akkor vittem magammal.
Megfelelni akarás leszivárog a mélybe.
Ja, értem. Elnézést, még egy dolgot, de ez nem ide 100%-os ide tartozik, csak mint érdekesség mondom, hogy miután nyugdíjas vagyok, én is kaptam ebből a rezsiutalványból. És pont ebben a hónapban, amikor vittem ezt a bizonyosságot, a csekket, és vittem a gázszámlát, és vittem a rezsiutalványt is, de nem fogadták el, hiába volt rajta a gázszámla, mert kiderült, hogy csak a gázművektől kapott gázszámlára érvényes ez a rezsiutalvány. A díjbeszedő vállalattól kapott csekken, ami szintén rajta van, hogy gáz, arra nem jó.
Igen, ez már eljutott a kormányhoz is, és adtak valami magyarázatot rá, meg valami tanácsot is, hogy lehet ezt majd mégiscsak beváltani, hova kell elmenni, de jellemző rájuk, hogy csak azért, hogy rányomtathassák erre a külön utalványra, hogy ez rezsi utalvány, és hogy minden alkalommal szó legyen róla, és ott legyen az emberek kezében, és állandóan emlékeztesse őket valami arra, hogy ezt a kormány adja, ezért ezt a sok marhaságot is vállalják, ami az embereket bosszantja nyilván, mert ha egyszer ott van az a kezemben, akkor miért nem fizethetek?
Hittem, hogy fölrobbanok ott helyben.
De úgy gondolták nyilván, hogy még ez is kisebb áldozat, mert közben állandóan szó van arról, csak úgy átutaltuk volna a nyugdíjukkal együtt, egy nap múlva elfelejtették volna, hogy ezt a drága kormányunk küldte.
Majd az áramra esetleg be tudom fizetni, de utána áramszámát két havonta fizettünk, és az kevesebb, majd valamikor tavasszal fog lejárni nekem ez a 9000 forint, szóval ha nem megyek különbe...
Itt a válasz, itt van a csekk.
Már pedig a gázszámla is ritkán jön, tehát na mindegy.
Na, ilyen szép ajándékokat kaptak a nyugdíjasok. Ennyit visszakaptak a tőlük ellopott pénzből. Már aki visszakapta, mert nem mindenki. Kolléganőm behozta csekkbefizetés készpénzzel, ez azt írja, hogy áru szolgáltatás fizetése esetén 300 ezer forint összeghatártól kell az okmányait magával vinni a készpénzes befizetéshez.
Milyen jogszabály?
Ez egy uniós szabály, de az a 300 ezer forint fölöttit illeti, most már 335 ezer.
Igen, tehát alatta euró. Nem kell, tehát ha persze több mint 300 ezerrel akarta támogatni a Szabadságért Alapítványt, akkor kell hozzá.
Higgy el, hogyha nyernék a lottón, meg is tudom, teszem tudom. Ezt. Előre most mindenki előtt megígérem.
De azoknak a támogatóknak, akik esetleg most fontolgatják, hogy sárga csekken 301 ezer forintot akar, akkor vigyenek magukkal személyt.
Jó.
Köszönjük szépen.
Viszonthallásra.
Halló.
Halló.
Jó napot kívánok.
Én vagyok vonalban?
Igen, parancsolj.
Jó napot.
Üdvözlöm mind a kettőjüket, Arató úrat is, mert majd őhozzá lenne egy kérdésem. Csak először azt szeretném mondani, ez az úriember, aki a hölgy előtt volt, és azt mondta, hogy hát természetesen kétharmad. Akkor én meg üzenem neki, hogy természetesen elcsalták az összes választást, és így lett nekik a kétharmad, tehát akkor ezen nem nagyon érdemes csámcsogni. Most azt szeretném csak megkérdezni az Arató úrtól, hogy azelőtt volt olyan, hogy ha egy bizonyos összeg már összegyűlt a befizetésekből, akkor valaki ezt megduplázta, hogy ez eltűnt ez az illető?
Hát nem eltűnt, hanem ezt akkor felajánlotta, és hát sajnos nem életre szóló kapcsolatot hozott létre. Most egyébként az előző két alkalommal, vagy három alkalommal nem volt ilyen duplázó felajánlás, kettő alkalommal biztos nem, és akkor gyűlt össze a legtöbb pénz.
Igen, igen, értem. És amit most szeretnék mondani, annak nem nagyon fog örülni egyikőjük sem. Én már a hölgynek, aki felvette a Erdei Tündének már elmondtam, de mást is mondtam neki, de azt nem akarom mondani egyenes adásba, hogy én ott látok egy picike kis problémát, hogy nagyon soktól hallom, akik természetesen támogatták, ide tartozom én is önöket, hogy most nem biztos, hogy ez így van, de erősítsem meg az Arató úr, hogy amikor legelőször gyűjtöttek meg mondjuk a rákövetkező 1-2-3 évbe, jól emlékszem én, hogy olyan 30-40 millió forint kellett, hogy összegyűjjön?
Nem teljesen pontos ez az információ, és nem az elsőnél volt, hanem akkor, amikor váratlanul, hát nem váratlanul, mert bírósági ítélet kötelezte a média tanácsot, hogy a 95.3-nál kösse meg a szerződést, az egy ugye kereskedelmi frekvencia volt, és azonnal be kellett fizetni 27,5 millió forint plusz áfát, tehát hirtelen, és üres volt a kassza, hirtelen kellett, akkor volt ez a 30 milliós nagyságrend, hogy ha az nincsen, akkor semmi sincsen, akkor meg se tudjuk kötni a szerződést, mert ráadásul előre kellett befizetni.
Akkor mondtuk meg konkrétan, hogy ennyit össze kell szednünk, utána később nem mondtuk, és csak az utóbbi egy-két évben jeleztük, hogy körülbelül ennyire számítunk, mert ennyire volna szükség, de ez az első alkalom, amikor egészen konkrét összegre volt, lényegében azonnal szükségünk, ez onnét maradhatott meg az ön fejében. De most elmondjuk őszintén, hogy hát ennyi kell ahhoz, hogy működni tudjon a rádió.
Értem én ezt természetesen, csak azért nem árt, hogyha tetszenek tudni róla, mert nagyon sok emberrel találkozom, én is nyugdíjas vagyok, természetesen a férjem is, és az önök támogatói a nyugdíjas rétegből kerülnek ki szerintem a nagy többsége. Nem biztos, hogy ezt is jól gondolom, de szerintem igen.
Most szám szerint valószínűleg, létszámban valószínűleg komoly a valószínűség.
Nagyon sok embertől hallottam, és azért nagyon fontosnak tartoztam, hogy ezt elmondjam önöknek, hogy nagyon sokan mondják nekem, hogy te még fizeted a rádiónak a segítséget. Bevallom, férfiasan volt időszak, amikor sajnos nem tudtam feladni. Az Erdei Tündének elmondtam, hogy miért nem. És az az igazság, hogy mondtam, hogy igen, természetesen, hogyha lehetőségem van rá, igen. Hát mi már nem fizetjük nagyon sokan, mert minden egyes alkalommal, amikor történik ez a gyűjtési hét, vagy két hét, vagy három hét, teljesen mindegy, hogy egyre többet tetszenek kérni, és hogy tulajdonképpen sajnos a nyugdíjas réteg, a szegény réteg, nem az, akinek másfél millió a nyugdíja, mert az nem ad önöknek egy forintot se, ebbe biztos vagyok. És csak ezt szerettem volna mondani, és hogy tessenek tudni róla, hogy
Jó, hogy mondja.
Tessék elhinni, ez szó szerint így van, nem mondanám, hogyha nem így lenne, és szerintem kár, hogyha ebből a kevés kis emberből, aki támogatja önöket, ebből még lemorzsolódnak, akkor ez tragédia, mert nagyon fontosak nekünk önök, és azt is szeretném megkérdezni, most a hölgy, amit mondott, nagyon örülök neki, hogy hallottam, mert ezen teljesen meg vagyok döbben, vagy kérik a személyi igazolványt. Mondjuk mi még ilyet nem tapasztaltunk, de hogy például önöknek melyik a jobb, hogyha havonta föladjuk azt a pénzt, vagy esetleg ugye nekünk van egy fiunk, aki dolgozik, és esetleg átutalná, önöknek melyik a jobb?
Hát amelyik önöknek jobb, azt gondolom, az összeg, tehát ugyanannyi pénz havonta, vagy egyszer egy év, vagy kétszer egy évben, az ugyanannyit ér.
Igen, hát az
ennek értem, nincs ilyen értelemben, jelentősége.
Igen, csak azt nem szeretném, hogyha mondjuk a személyigazolványomat kérnék a postán.
Hát nem kérhetik ebből egyértelmű.
De tetszik látni, hát a hölgytől is elkérte.
Hát akkor kell hívni a fiókvezetőt, hogy ezt hogy gondolják, vagy egy másik posta fiókra menni.
De annyit tudok mondani erről, hogy több pénz kell, hogy nem csak a honlapról van szó, ami egy nyilvánvaló rendszeres plusz kiadás, hanem hát azért itt emberek dolgoznak, akik fizetésből vagy honoráriumból élnek, és hogyha úgy érzik, hogy már nem tudják fenntartani magukat, mert az élet nekik is drágul, el fognak menni, itt fognak hagyni minket. Állandóan emberhiánnyal küszködünk, mert nem tudjuk annyira megfizetni az embereinket, mint mondjuk egy másik konkurens cég, amelyik közel áll a kormányhoz. Szóval biztos, hogy nem mennének el a mi munkatársaink akárhová, de lehet, hogy akár hivatást is változtatnak azért, hogy meg tudjanak élni. Ez egy állandó egyensúlyozás, olyanok vagyunk tényleg, mint a kötéltáncosok, megpróbálunk nem leesni erről a kötélről.
Igen, igen, értem, de az kétségtelen tény, hogy tulajdonképpen egyedüli a Klubrádió az, ahonnan hiteles tájékoztatást kapunk, különösen a nyugdíjas réteg, mert ugye azok itthon vannak, egész nap hallgatják, és nekünk önök nagyon fontosak, szinte életbevágóan fontosak, és borzasztóan ellennék keseredve személy szerint én is, természetesen akivel fogok találkozni, meg telefonon is tartjuk a kapcsolatot. Biztos, hogy mindegyiket fogom agitálni, hogy ne álljon le a fizetéssel, mert az nekünk nagyon fontos, hogy önök létezzenek és maradjanak, és most pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, és minden jót kívánok önöknek.
Köszönjük szépen. Sokszor mondtam az évek során, sokszor mondtam, kértem, hogy mindenki csak, tehát erején felül senki ne tehát mindenki, ami belefér, maximum annyival támogassa a rádiót, hogy többet kérünk, nem tudom, mit jelent, hogy több. Föléltük azt a 250 milliót, amiről a műsor első órájában beszéltünk, ilyen havi 10 millió forintokkal, és hát most nincs más támaszunk, de aztán van még hallgató.
Igen. Halló? Halló, halló?
Valaki? Halló?
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, úgy gondolom, hogy engem hallgat.
Igen, igen, ön van a vonalban, parancsoljon.
Jó. No, hát én ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy Köves Slomó, illetve az Emihnek a hozzájárulása a Klubrádióhoz okoz-e valamiféle befolyást a műsor szerkezetre, vagy az újságírók nézeteire. Ehhez tartozik egy kis előzmény. Tehát én is a saját identitásomat kutatom. Vannak korábbi jelek arra, hogy egy galiciai zsidó családnak vagyok a leszármazottja, és éppen ezért, amikor megkerestek, akkor feltettem néhány kérdést, és azóta is küldik nekem az egységet és a zsidó kalendáriumot, vagyis a zsidó naptárt, és én el is olvastam, mert arra gondoltam, hogy valamiféle útmutatást vagy, tehát hogy egy közösséghez való tartozást ajánlanak föl nekem. De hát az a közösség, amihez való tartozást felajánlottak, az nekem nagyon ijesztő volt. Pontosan azért, mert egy olyan szoros vallási hagyományt próbált bele csomagolni a közösséghez való tartozásba. Hát ami nekem nagyon emlékeztetett a keresztény egyháznak a, hogy úgy mondjam, stratégiájára, tehát
de ezt nem ér, ezt ugye
elhivatottságát éreztem.
Nem tudja, nem tudom, hall-e engem, de ezt hát, ugye nem érzi
a hangosabban.
Igen, ezt ugye nem érzi a mi rádió műsorainkban, mert el tudom képzelni.
Egyetlen helyen érzem.
Na.
És ezt szeretném pontosan elmondani, ez a felvezetés azért kellett ez a dologhoz, mert az ember nem tud az asszociációi nélkül sem hallgatni, sem figyelni. Tehát én megkaptam ezt az újságot, és ott látom, hogy Oberlander Baró, akinek volt egy műsora valamikor a tévébe, egyszer véletlenül belenéztem, sem elhűltem. tőle, hogy Jézusom, ez a legrosszabb női magazin pszichologizáló szintjén van, soha többé. És aztán beleolvastam az újságba, és figyeltem az emiknek a tevékenységét. És amikor meghallottam, hogy beruházott, hogy úgy mondjam, besegített a Klubrádió fennmaradásába, akkor meglehetősen elrémültem attól, hogyha ez befolyásolja a Klubrádió színvonalát. Persze a Klubrádió szükségben van, én is nagyon sokszor voltam.
De ez nem most történt, ez 4 évvel ezelőtt történt, hogyha valóban befolyásolták volna, akkor ezt érezte volna.
Ne haragudjon, Bolgár úr, hadd fejezzem be a dolgot. Van a csütörtök 1 órától kezdődő műsor. Annak van egy szerkesztője. Tehát nem tudok mást mondani, nem ön, nem a Klubrádió, tehát van egyfajta...
Értem az összes problémáját, csak...
Mondok.
Igen.
Nyugtasson meg!
Ezt akarom, meg akarom nyugtatni.
Arra nézést.
Szerintem...
hogy az a, ha jól tudom, részvényeket vett pár éve.
Elmondta Arator, 14%-uk van, 14%-kal nem tudnak mit csinálni, a műsorba pedig nem avatkoznak bele, sőt a 100%-ig a tulajdonukban lévő 168 óra című hetilap, az végig egy baloldali liberális lap maradt, nem egy vallási újság, úgyhogy ezzel tudom megnyugtatni, és mással nem sajnos, és már nagyon a műsor végére értünk, úgyhogy köszönöm, hogy elmondta az aggályait, tudom, hogy nincs egyedül vele, ezt tudjuk mondani, de ezek a tények. Na, még egy hallgató talán befér a műsorba. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Kívánok, nevem leadva a szerkesztőt, üdvözlöm önöket, Bolgár úr és Arató urat is. A csekkel kapcsolatban röviden annyit szeretnék mondani. Ezt a bizonyos problémát én is érzékeltem, és tudtam, hogy ez a 300 ezer forint fölötti a pénzmosás miatt szükség van igazolni az embernek magát, de ugyanez a helyzet, hogyha az UNICEF-nek fizetek be, ha SOS-nek fizetek be, vagy gyermekleukémiás alapítványra fizetek be. Valószínű, hogy ott van elásva az egész dolog, hogy azt tetszenek emlékezni, hogy jött a civil szervezetek ellen az a törvény, amit ilyen sosem soros törvénynek neveznek. Tehát abból adódik ez a probléma, és az lenne a megoldás, mert például itt van előttem a kaszkócsek, azon rajta van itt a megbízó, befizető közleménye rovatba egy nagy F, nagy M, és ott nem kérik. És minden más cseknél, ahol ez a bizonyos nagy F, nagy M jelzés ott van, attól nem kérik. Most azt kéne elintézni, hogy a Klubrádió csekkein is szerepeljen ez a nagy F,
értem,
nagy M.
Értem. Jó, köszönjük szépen.
Jó,
ezt a javaslatot.
Ezt kéne megnézni, hogy ennek mi a feltétele, és ha ezt sikerül teljesíteni, és olyan csekket adnak, akkor nem kérik.
Értem. Jó, nagyon köszönjük ezt a konkrét javaslatot. No, maradt egy pár másodpercünk Arató Andrásnak.
Azért azt be kell valljam, hogy teljesen nem vagyunk függetlenek, önöktől hallgatók és támogatók, önöktől nagyon függünk. De eddig úgy látszik, hogy megszolgáltuk a bizalmukat, mert egyrészt hallgatnak minket, másrészt támogatnak, ne feledkezzenek el rólunk a következő napokban sem.
Köszönjük szépen, ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Kovácsen Veronika, Erdei Tünde, Kis Mária, Kemény Dániel és természetesen Arató András. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.